Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a hittanórát hallják. Ebben a mariatonos napban most egy kicsit más vizekre evezünk, de azért, mert most a hittanórát halljuk, azért még lehet tárcsázni az adomány vonalunkat és megbeszélni az önkénteseinkkel, hogy hogyan szeretnék a keszthelyi adót használni. A Szentíráson haladunk végig, Székely János püspök atya az Újszövetség teológiai könyve alapján az elmúlt több alkalommal Szent Pál apostol teológiáját néztük meg, és ennek különféle témáit, különféle mondatait, különféle tematikáját beszéltük át, vagy néztük át a levelek alapján. A páli levelek után találunk egy érdekes könyvet a Szentírásba, mondjuk ez a könyv kifejezés is furcsának hathatnak ezeknél az apró pici műveknél, néhány oldalas műveknél, ma a könyvben sokkal vastagabb műveket értünk, de ugye ezeket a szentírási műveket mindig könyveknek, szentírási könyveknek hívjuk. Zsidó levélként van számon tartva a szentírásba ez a következő mű, amit ma egy picit igyekszünk körüljárni. Régebben sokszor, amikor olvastuk a Szent Misében, akkor Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelét emlegette a kezdésben. Ma már ugye ezt így nem mondjuk, hogy Szent Pál apostol zsidókhoz írt levele, majd mindjárt megnézzük, hogy mi ennek az oka, meg hát a műfajában, vagy stílusában, vagy sok mindenben eltér a többi írástól. Ez egy a Szentírás lévő bevezetőben azt olvassuk, hogy egy szóbeli vagy írott teológiai értekezés, egy zsidó keresztény írástudó, Pálnak lehetett a tanítványa, zsidó származású keresztényekhez szól, és ezért lett a címe a zsidókhoz írt levél. A kezdetében nincs meg az a Páltól megszokott megszólítás. Érdekes a maga a kezdése a levélnek, hogy ennek az írásműnek sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan a nép az atyákhoz a proféták által. Ezekben a végső napokban pedig fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette, aki, mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása minden fenntart hatalmának igéjével, miután bűntől megtisztulást szerzett, a fölség jobbján ül a magasságban. Tehát a fiúra utal, hogy a fiú által szólt hozzánk, ugye itt azért bevillanhat a János evangélium kezdete, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez az írás, írja Székely János atya, püspök atya, nem a zsidóknak szól, hanem a keresztényeknek. Nincs utalás arra, hogy a zsidók volnának a címzettek. Krisztus részesei lettünk, írja, idő szerint már tanítónak kellene lennetek, ugye szerepel a levélben, és a mű nem is levél, a szó akkori értelme szerint sem, hanem sokkal inkább prédikáció, ugye erre utalt a Szentírásban lévő bevezetés is. Levélszerű záradékot később fűzték valószínűleg hozzá. Egyetlen egészben fennmaradt prédikációnak tekinthetjük az apostoli korból. A páli levelek tartalmaznak prédikáció töredékeket, az apostolok cselekedeteinek beszédei pedig irodalmi alkotások. Az írás nem Pál írta, ahogy régebben gondolták. Stílusa nyugodt, a szerző végig háttérben marad, és nem nevezi magát apostolnak. Nincsenek benne jellegzetesen páli Krisztus címek és kifejezések. A levél valószínűleg Pál tanítványától származik. A záradék, amelyben Timóteust is említi, lehetséges, hogy Pálé. A mű sok hasonlóságot mutat a páli teológiával. Beszél Krisztus megváltó engedelmességéről, Isten dicsőségéről, az áldozatról. A mű 65 olyan szót tartalmaz, amelyek az új szövetségben csak itt és a páli levelekben fordulnak elő. Például küzdelem, hitvallás, dicsekvés. Egyesek szerint a szerző Apolló, Pálnak munkatársa. A szerző hellenista műveltségű zsidó volt, jó szónok, ismerte az Ószövetséget, Pál környezetéhez tartozott. A levelet valószínűleg 70 előtt írták, mert a kultuszt még meglevő valóságnak ábrázolja, amely eltűnésre van ítélve. A műnek tehát ezt a címet adhatnánk, Beszéd Krisztus papságáról. Ez az egyetlen olyan újszövetségi irat, amely Krisztust papnak nevezi. Az írás teológiai és irodalmi értelemben is mestermű. Kiváló görög stílusára, gondolatainak mélységére Origenész és sokan mások felfigyeltek. A mű fő témáját többféleképpen próbálták megfogalmazni. Az újszövetség felsőbbrendűség az Ószövetség felett, például Akvinói Szent Tamás, a kinyilatkoztatás, Krisztus papsága és ennek feltételei és megvalósulása, Isten népének visszatérése az isteni szférának, szférába. A mű felosztása és gondolatmenetének követése egyértelművé teszi, hogy az írás elejétől végig Krisztus papságáról szól. Mit jelent ez a papság? A vallás elsősorban Isten kapcsolat. Az Ószövetség tele van kapcsolatot kifejező személyes névmásokkal. Háromféle kapcsolat lehetséges az Istennel. Első a tagadás. A Biblia szerint ostoba és önpusztító magatartás. Az ember önmagában állattá alacsonyodik. Ateista humanizmus lehet még. Most nyilván azért ez egy éles megfogalmazás, és az Isten tagadás mögött sokféle dolog lehet, sokféle olyan dolog lehet, ami miatt valaki eljut odáig, hogy az Istent nem tudja elfogadni, lehet egy hamis istenkép mögötte, de önmagában az embert, ugye az Isten képiség emeli föl. Tehát ha tagadom az Isten létét, akkor az Isten képiséget tagadom valamiképpen. Aztán lehet az individualista vallásosság, Isten iránti elkötelezettség, de az embertársi kapcsolat elhanyagolása. Egy ilyen vallásosság nem befolyásolja az ember kapcsolatait, ezért nem hiteles. És a harmadik a közösségi vallásosság, vagyis Istennel és az embertársakkal, illetve az embernek önmagával való kapcsolata harmóniában van, egymást erősíti és élteti. Ebben a modellben a pap közvetít Isten és a közösség között. Az ember lényege szerint társadalmi lény, és ez a közösségiség az Istennel való kapcsolatban is szükségképpen meg kell, hogy jelenjen. A protestáns felfogás szerint a közvetítő kiiktatandó, mert Isten is ember közé áll. Az igazi közvetítő azonban nem eltávolít, hanem összeköt. A szép, zseniei közvetítői, a művészek nem közénk és a szépség közé állnak, hanem lehozzák számunkra a szépséget. Az igaz közvetítői, a tudósok, a bölcsek nem eltávolítanak, hanem közelebb visznek az igazsághoz. Épp így a szent közvetítői, a próféta, a misztikus, a pap nem Isten és közénk áll, hanem a szentet közel hozza. Az ószövetségi papság eszméjének alapképlete az, hogy az ember távol van Istentől a bűn miatt. A pap kilép a bűnös világból, elkülönül, hogy szent legyen, Istenhez közelít. Szent az, amit kihasítanak a profán világból Isten számára. Ezt biztosítja a szentelés, a pap ezután sem süllyed vissza a profanitásba, sőt, minden tilos neki, hogy kultusztikus tisztaságát megőrizze. Feladata, hogy feljusson Istenhez, ott áldozatot mutasson be, és lehozza az Isten áldását. Áldozatának, Istenhez való eljutásának szakrifáceret feláldozni, szenté tenni, Istenhez juttatni, közös gyökere van. Az ember nem juthat el Istenhez, de maga helyett kiszakíthat például egy állatot a profán világból, és Istenhez küldheti. A füst Istenhez száll, az áldozat vére az oltáron. Krisztust az Újszövetség más írásai nem nevezik papnak. Krisztus maga is sokszor tiltakozik az elkülönítések, a tisztasági törvények ellen. Benne minden hely, idő szenté vált. A halála sem szent helyen történt, nem is kultikus áldozat formájában. Egyesek szerint ezért a papság a zsidó mentalitás visszaszöremkedése a kereszténységbe. Miért kezdenek el valójában Krisztusról, mint papról beszélni az új szövetség írásai? Az első keresztények gondolkodni kezdtek azon, vajon lehetséges-e a vallás papság nélkül. Ha Krisztus beteljesíti az egész Ószövetséget, hogyan teljesíti be a papságot? Az Ószövetség öröknek tartott az Áronnal kötött szövetséget. Erre válaszol a zsidó levél. Krisztusban a papság is, áldozatok is beteljesülnek. A levél a dolgok mélyére néz, nem a külsőségekre. Az új szövetségben voltak alapok Jézus papként való ábrázolására, Jézus halálát áldozatnak nevezi az utolsó vacsora szavaival. Szent Pál a pogányok áldozatát állítja szembe, a másod pedig jó illatú áldozatnak nevezi Krisztus áldozatát. Most egy kis zenét hallgathatunk meg.
Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi se lett, ami lett. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétben, de a sötétség nem fogta fel. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágít minden ember. A világ
folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és köszönjük, hogy ebben az elmúlt 10 percben is voltak, akik telefonáltak a 999-44-30-as adományvonalra. Nézzük meg egy kicsit a zsidó levél szerkezetét. Aquinoi Szent Tamás szerint a mű két részre oszlik, egy dogmatikus és egy morális részre. Hátránya ennek a felosztásnak, hogy a két rész között szoros kapcsolatot elfedi. Később észrevették, hogy az egész levelet úgynevezett dogmatikus részt is átszövik az erkölcsi buzdítások. Minden igazságot, amit a levél feltár, életté kell váltani. Későbbi felosztása művet három részre tagolja. Krisztus az Isten igéje, Krisztus a főpap és buzdítás. A felosztás figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy Krisztus papságának a témája már a második fejezetben megjelenik. Pap nem csak áldozatban mutató, hanem igehirdető, kinyilatkoztató is. A zsidó levél organikus egység az egész Jézus főpapságáról szól. A levél szerkezetének megfigyelésénél segítségünkre vannak a témabejelentések, az inkluziók, a műfaj, a kapcsolószavak, az egyes szakaszokban található jellegzetes kulcskifejezések, a szimmetrikus elrendezés. Az első rész, mert a téma bejelentés található az 1-4-ben, Krisztus neve más név, mint az angyaloknak a neve. A fiú, a testvér fogalma jelenik meg. A második részben Jézus a hitelre méltó főpap. Jézus az irgalmas főpap. Jézus az a Melkizedek. Igen, a harmadik főrészben pedig, Jézus a Melkizedek rendje szerint való pap. A negyedik rész Krisztus hűségét, béketűrését követnünk kell. És van egy ötödik rész, az egyenes futás, az alapvonalat, az egyetlenes futás, a megszentelődés, a szeretet, a tisztaság, a szegénység területén. Tehát ilyen módon tagolható talán leginkább a zsidókhoz írt levél, amelyben Krisztusról szól a levélnek, a műnek az írója, Krisztust akarja egyre jobban bemutatni a számunkra. A 9. fejezet 11-12-ben Krisztusról a főpapról azt mondja a szerző, hogy Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, A tökéletes sátorba lépett be, nem emberkéz által épített sátorba, nem a bakok vére által, hanem a saját vére által, és örök megváltást szerzett. Mi lehet ez az új sátor? Egyesek az égi szentélyre gondolnak, ám ez nem fér össze azzal a ténnyel, hogy az új sátor és a saját vére kifejezés között összefüggést jelez a szöveg. Mások gondoltak az alsó egekre, amelyeken át Krisztus eljutott az Istenhez. Áthatolt az egeken, ugye olvassuk a Szentírásban. Más helyütt a szerző világosá teszi, hogy az új sátor nem ebből a világból való. Azon kívül eddig nem volt látható. Az eddigi áldozati rend szerint a papok a sátorig mehettek el, a főpap a szentébe is beléphetett, általa felajánlott áldozat jutott el az Istenig. Ám a szigorú elválasztások az áldozat után is megmaradtak. Az ember számára a szentélybe vezető út nem tárult fel. A régi áldozatok igazából egy második sátorba juttatták el az embert. A régi papság zságuccába jutott, nem tudott elvezetni Istenhez. Ezért Krisztus egy új, élő utat hozott létre. A főtanács előtt hangzik el, hogy Jézus nem emberkéz által épített új szentént emel majd, három nap alatt. János evangélista nyíltan megfogalmazza, amit ez a kijelentés burkoltan állít. Saját testének templomáról beszélt. Jézus saját teste és vére az új sátor, amelyen keresztül eljut az ajándék Istenhez. Az ő teste új és élő út. Krisztus teste és vére az oltár, az áldozat és a templom. Az égi szentélybe lépett be, mert Isten fia odaléphetett Isten trónjához. Ebbe az új sátorba mi is beléphetünk, hiszen az ő egyháza mi vagyunk, testének tagjai. Általa járulhatunk Istenhez. A régi áldozatok, áldozati állatok hibátlanok, hibátlannak kellett lenniük. Jézus a bűn nélküli, tiszta, a régi áldozatoknál a tűz volt az az égi erő, amely mintegy átváltoztatta az adományt és füks alakjában az égbe vitte. Az oltár tüze Isten áldozatot elfogadó, magához emelő ereje erejét jeleníti meg. Jézus az örök lélek által adta magát áldozatul. Aranyszájú Szent János mondja, hogy a Szentlélek az áldozati oltár tüze. Az efezusi levél már idézett mondata szerint a szeretet tette Krisztusnak, Krisztust Istennek kedves jó illatú áldozattá. Az új szövetség papja részesedik Krisztus papságából. Ahogyan Krisztus sem, úgy ő sem azáltal pap, hogy áldozatokat mutat be, hanem egyetlen áldozattal válik egyé. Nem pusztán a hídépítő Isten és ember között, hanem ő maga válik élő úttá. A létében lesz pappá. Nem egy funkciót végez, hanem kifiszül az ég és föld között. Létével hirdeti és éli, hogy a teremtmény a teremtőjé. Tehát a krisztusi papságról szól a zsidókhoz írt levél, és ennek a lényegét próbálja egy kicsit körülállni a levélben az írásműnek a szerzője. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.
Rád éhezem, te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem, te vagy az élet kenyere, táplálj. Életem kenyere, Jézus, ó Jézus.
kenyeret, rád éhezem. Te vagy az élet, az élet kenyere, táplálj engem.
A zsidó levél, tehát Krisztusról, a főpapról, az örök főpapról szól, aki Melkizedek rendje szerinti főpapnak bizonyul. Érdemes egy kicsit a hátralévő időben a papságról gondolkodnunk, és esetleg, ha valaki ezzel kapcsolatban szívesen megszólalna itt az élő adásban, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot. Az Jézus ugye kiválasztja az apostolokat. És nagyon korán megjelenik az egyházban a készfeltétel általi megbízás. Először az apostolok cselekedetei 6. fejezetében halljuk ezt a diakonusokról, majd Pál apostol a leveleiben utal Timóteusra,nak mondja, hogy a készfeltétel által kapott kegyelmet, azt erősítsd meg benned. Vagy amikor azt mondja Titusnak, hogy azért hagytalak téged Ciprus szigetén, vagy Kréta szigetén, azért hagytalak ott a közösség élén. Kezdettől fogva azt látjuk, hogy az apostolok közösséget hoznak létre egy-egy városban, és ennek a közösségnek egy vezetőt rendelnek. Az is talán egy érdekes jelenség ebben a témában, hogy amikor kiderül, hogy Antiohiában nagyszámú keresztény van, mert a névtelen igehirdetők beszélnek Antiohiában a kereszténységről, és kialakul egy közösség, akkor az apostolok elküldik Antiohiába Barnabást. Ez mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a nagyon átvitt értelemben persze ez az első püspöki kinevezés. Tehát azt látjuk, hogy a közösségek élén vannak megbízott vezetők, akik a készfeltétel és az imádság által válnak a közösségnek a vezetőjévé. És ilyen módon az apostolok valamiképpen azt a krisztusi papságot, azt a Krisztusnak az Isten felé emelő voltát akarják valamiképpen kiemelni. Van egy telefonhívásunk. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tisztelendő atyám, én lehet, hogy nagyon balga a kérdésem meg, de a zsidó levelet már én többször is olvastam, és mindig egy kérdőjel maradt bennem az a mondat, hogy Jézus Krisztus a Melkizedek rendje szerinti főpap. És akkor én a levelek között kerestem utalást arra, hogy honnan eredeződik a Melkizedek rendje. Lehet, hogy ez nekem egy nagy tájékozatlanságom, de mindig olyan kérdőjelként maradt, és aztán elfogadtam, hogy igen, de nem tudtam, hogy honnan ered. És ezt szeretném megkérdezni.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg erre ritkán utalunk vissza. A Teremtés könyvének a 14. fejezete tartalmazza ezt a Melkizedek jelenetet. Ábrahám, amikor ugye legyőzi a királyokat, akkor visszatérve áldozatot mutat be, és akkor találkozik Melkizedekkel, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Istennek, a hatalmas Istennek a főpapja. Aha. Tehát Melkizedek ugye Ábrahámnál jelenik meg a Teremtés könyvében, és azért is ez az utalás, mert Jézus ugye személyében nem a papi törzsből származott, a zsidóságban, ugye Áron törzse viszi tovább a papságot, Lévi meg Áron törzse, ez a papság. Jézus viszont ugye Dávid családjából származik, mert hiszen az a messiási vonalat visz továbbvivő kép, és ezért a Jézusi papság az nem az Ároni papsághoz hasonlít, hanem ez a Melkizedeknek a papsága, ez a Teremtés könyve 14. fejezetében tudjuk ezt elolvasni.
Akkor ezért nem találtam én a levelek között,
nem, persze, ez Teremtés könyvében.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Szívesen. Ugye azt mondja, szívesen,
Dicsértették a Jézus.
Mindörökké, mert itt most azt a részt meg is kerestem. Ugye Melkizedek Szálem királya kenyeret és bort hozott eléje, mert a fölséges Isten papja volt, megáldotta és így szólt, áldja meg Ábrahámot a fölséges Isten, aki eget és földet teremtette, áldott legyen a fölséges Isten, aki kezébe adta ellenségeidet. Tehát ugye itt megjelenik a kenyér és a bor, megjelenik az áldás, tehát ez a Melkizedek jelentség. Köszönjük szépen, hogy ezt megkérdeztem, mert ez valóban fontos, és így ki tudtuk ezt hangsúlyozni. Köszönöm szépen.
Dicsértessék.
Mindörökké, amen. Tehát a papság, ugye ez a krisztusi papság, így a Melkizedek, tehát nem a zsidó ároni papságot folytatja Krisztus, hanem személyében pappá válik, és így a Krisztus személyén keresztül az apostolok és aznak az utódai és az általuk kijelölt személyek, fölszentelt személyek azok, akik a papságot képviselik. Ismét van egy telefonunk. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Atya, az Isten az angyalokat próbára tette.
Így van.
És hát több minden előkerült, hogy ne lehetett a próbacétel. Többek közt azt is hallottam, hogy az ember Jézust mutatta be nekik, és felszólította őket, hogy imádják. És erre jött az Lucifer, ugye, hogy non serviam. És itt a zsidó levél elején van, hogy ugye melyik angyalnak mondta valaha Isten, az én fiam vagy, én ma szültelek, vagy pedig én atya leszek, ő meg a fiam. És itt jön az, amire gondoltam, mikor aztán elsőszülöttjét ismét bevezeti a világba, azt mondja, imádja őt Isten minden angyala. Erre gondolva lehet az, hogy ez volt a próbatételük?
Azt gondolom, hogy itt azért inkább egy gondolkodásról van szó, mint sem egy olyan konkrét dologról, amit ki tudna az ember deríteni, nem azért, mert nem akarja, hanem mert valószínűleg ez túl van azon, amit mi emberi tudásunkkal meg tudunk ismerni. A lényeg, hogy ugye van gonosz, ez megjelenik már, hogy a Teremtés könyvének a harmadik fejezetében, a bűnbeesésben, hogy az Isten angyalokat teremt, és nyilván itt az is, tehát az angyalok is szerepelnek a Szentírásban. Na most az Isten ugye jónak teremti a világot, akkor honnan van a rossz a világban az angyalok között is? Onnan, hogy föllázadtak az Isten ellen, és az angyaloknál ez a döntésük végleges. Tehát, hogy az ember azt mondja a földi életében egy darabig, hogy na, engem nem érdekel az Isten, nem szolgál az Istennek, aztán visszatérhet az Istenhez, mert nekünk még van döntési lehetőségünk itt a földön. Az angyaloknak volt egy döntési lehetőségük, és volt egy részük az angyaloknak, akik ezeknek a szellemi létezőknek, akik azt mondták, hogy nem szolgálunk az Istennek. És ami ebben nagyon fontos, ugye azért az ókori világban sokkal inkább megjelent az, hogy a jó és a rossz azok azonos súlyú valamik, akik egymással küzdenek. A keresztény hitünkben ez nem így van. Tehát az Isten az a végtelenül jó, ő maga a jóság, és az ellene föllázott angyalok azok ugyanúgy teremtmények, mint a többi angyal meg az ember. Tehát nem azonos szinten van a gonosz meg az Isten. Nem azonos szinten van, hanem teremtmény, aki föllázadt az Isten ellen, és az Isten pedig ugye az embert szabadnak teremtette, tehát ott van az, hogy van az ember megkísérthető, és szabadságában van az Isten ellen tenni, és az Isten korlátozza bizonyos szinten a saját mindenhatóságát azzal, hogy nem fogja az ember elől eltakarítani azt a kísértőt, hanem erősíti az embert a jóban, hogy az Isten mellett döntsön, de ha az ember az Isten ellen dönt, akkor az Isten ezt tudomásul vesz. Éppen a mai ünnepelt Szent Ágostonnak van egy ilyen mondás, hogy Isten megteremtett téged a beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a beleegyezésed nélkül. Tehát ezt láthatjuk nyilván itt az angyaloknál, hogy ez most pontosan mi volt, ez egy azt hiszem elfogadott gondolat, hogy a megtestesülésnek a ténye volt az, ami ezeket az angyalokat lázadásba vitte, Ugye ebben benne van az a gondolat is, hogy a Jézusnak a megtestesülés az nem egy ilyen B-terv csupán, hogy na az ember bűnbe esett, akkor elküldöm a fiamat, hanem ez eleve benne volt az Isten elgondolásában, hogy a fiát elküldi a világba. Nyilván, hogy lett volna ez, ha nincs bűnbeesés, és ezt nem tudhatjuk, nem tudjuk, de az Istennek eleve benne volt a tervében, hogy elküldi a fiát a világba, és hát nyilván az lehet, hogy az angyalok egy része, a szellemi létezők egy része ez ellen föllázott, ez elképzelhető.
Mert ez az egyetlen, amivel a Szentírásban találkoztam, ami esetleg utalhat arra, hogy mi volt a próbatételük. Köszönöm szépen, hogy
nyilván ez a Szentírás jegy benne van ebben a gondolatban, tehát nem a saját kutfejéből szedte az, aki ezt elgondol, vagy először így végig gondolt, hanem a Szentírás alapján, tehát ez nyilvánvaló, hogy van kapcsolat a két dolog között. Köszönjük szépen a hozzászólását. Mindörökké, amen. Tehát a krisztusi papságból fakad az egyházban a papság, olyan férfiak, ugye Jézus férfiakat választott, és Mária ugye ott van az apostolok közelében, ott van a pünköstkor az apostolokkal együtt, de mégse válik ő pappá, hanem férfiaknak lesz ez a feladata, hogy Krisztust képviseljék, és a Isten és az ember közötti kapcsolatot megvalósítsák. Újabb telefonálunk van a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Tessék a Jézus Krisztus. Azt szeretném megkérdezni Ákos atyától, hogy ugye én úgy tudom, meg úgy tanultam már felnőtt nagy keresztényként is, hogy ugye az az egyház, amit Jézus Krisztus alapított, vagyis a római katolikus egyház, és ugye Pétert bízta meg, aki az első pápa volt. És ez a folyamat 2000 év óta nem szakadt meg. Na most ugye különböző vallások lettek, a keleti egyház szakadás, aztán a evangélikus, aztán a református, stb. És nem tudom, hogy jól tudom-e én, hogyha én elmegyek egy református istentiszteletre vasárnap, az nekem nem érvényes.
Az így van. Igen, itt tehát igen, Krisztus egy egyházat alapított, és az emberi gyengeségből fakad sokféle szakadás. Ugye a keleti egyház szakadásnál az van tulajdonképpen, hogy a pápának a vezető szerepét nem fogadják el, tehát ebből indult a szakadás, és a keleti egyház a szentségeket ugyanúgy megtartotta, tehát tulajdonképpen egy keleti egyháznak a litúriára elmegyek, akkor ott nyugodtan áldozhatom, és ha nincs más lehetőségem, akkor ez számomra a vasárnapnak a megszentelését jelenti. Vagy a görög katolikusoknál ugyanígy.
Na ezt akartam kérdezni, hogy a görög katolikus
a görög katolikusok azt jelenti, hogy megtartották a keleti liturgiájukat, de elfogadják a pápának a főségét. Igen. Tehát ez a görög katolikusság. A nyugati egyházszakadás, tehát a protestantizmus, az viszont azt mondta, hogy nem, hogy a szentségek nem léteznek. Azt mondta, hogy nincs szükség a pápára, meg a papságra sincs szükség. Lelkészek vannak, akik vezetik a liturgiát, az istentiszteletet, de nincs szükség a papságra, és ezért, miután a szentségekkel nem értenek egyet, ezért ott megszűnik, nincs szentelés, nincs meg ez a jogfolytonosság, tehát nincs papság, tehát nincs euharisztia a mi értelmezésünkben, tehát az úrvacsora, amit ők osztanak, az ugye közösséges kenyér és bor, nem változik át.
Igen, hébe hóba van náluk az. Tehát nincs minden Isten tiszteleten úrvacsora osztás.
Persze, a reformátusoknál nincs, mindig az evangélikusoknál gyakrabban van, tehát itt a kettő között is vannak különbségek. Igen, köszönjük ezt a fölvetést, hogy ezt akkor tisztázhattuk ezeket a dolgokat.
Én meg
is
nagyon szépen köszönöm a választ atyának, az Isten áldását kérem életére és a szolgálatára, nagyon szeretem a Mária Rádiót, és adományozok is, és reggeltől estig azt hallgatom meg.
Nagyon jó. Köszönjük.
Gyönyörű reggel a zsolozsma, ahogy az apácák énekelik, nagyon szép az irgalmasság órája, különösen első pénteken a vér, a szent vér kápolnával.
Hát köszönjük szépen, hogy szereti a Mária Rádiót, és Isten áldását kívánjuk
az életére. Szerencsém is van, mert én Miskolcon lakom, és itt nem nagyon tudják fogni, és én tudom fogni.
Ez nagy szerencse, igen, a telkibányát. Köszönjük szépen.
Isten áldja meg, köszönjük szépen.
Mindörökjemben, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket. Most egy érdekes dolog volt, hogy ennyi telefonáló volt az elmúlt időszakban, nem nagyon volt telefonálunk itt a hittanórában, de úgy látszik a téma is olyan érdekes, vagy éppen többen voltak, akik tudták hallgatni, de nagy öröm számunkra, hogyha egy picit a hittanóra végét ilyen interaktívvá tudjuk tenni, kérdések alapján tudunk egy-két dologról beszélni. Köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét, köszönjük, hogy szeretik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok, folytatódik a Mariaton műsorsorozata itt a Mária Rádióban, és jelenleg mai napon 32 hallgatónk hívta az adományvonalunkat, 999-44-30 adományvonalunkat, és összesen mai napon 476 ezer, a tegnap reggel óta pedig 1.248 ezer forint adomány érkezett. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Mariaton műsorát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.